Naprakész Farkas Istvánnal.
Jó napot kívánok, köszöntöm Önöket! Ma 90 éves a 20. század egyik kulcsfigurája. Az az ember, aki megváltoztatta a világtérképet, aki történelmi szerepet játszott a vasfüggöny lehullásában, az úgynevezett szocialista társadalmi berendezkedés felszámolásában az egykori Szovjetunióban és a szövetséges országaiban. Az a politikus, akinek hazájában a lakosság tekintélyes része a Szovjetunió összeomlásával és az azt követő káosszal kapcsolja össze a nevét. Mit köszönhet neki a világ? Miért utálják az oroszok, ha mindenki más szereti? Mihail Szergejevics Gorbacsov volt szovjet párt és állami vezető, a mai Naprakész főszereplője, és aki segít tisztán látni, a magyar nyelvterület egyik legelismertebb Oroszország szakértője, Eszbíró Zoltán történész, egyetemi oktató. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mihály Gorbacsov szovjet viszonylatban szokatlanul fiatalon, 54 éves korában ért a csúcsra. 1985. március 11-én a Szovjetunió kommunista pártjának a központi bizottsága őt választotta főtitkárra. 88. október 1-től elnöke volt a legfelsőbb tanács elnökségének, a Szovjet Kollektív Államfői Testületnek. 1990. március 15-én a pártfőtitkár Gorbacsovot választották a Szovjetunió elnökévé. Első és utolsó elnökévé, tegyük hozzá. Ma 90 éves. Mit kell tudnunk a pályájáról, mielőtt a Perestroikáról és a Glasnosztiról beszélnénk?
Hát talán két érdekes és fontos epizódot érdemes ebből a pályából kiemelni, túl azon, hogy eredetileg mezőgazdasági főiskolát, majd később a Moszkvai Államegyetem jogtudományi karát végezte el. Politikai pályára lépett nagyon gyorsan, komcsomol tisztviselő, majd később Oroszország déli részén a Stavropoli megyében lesz pártpolitikus, és elég gyorsan ennek a megyének lesz az első titkára. És ez annyiban érdekes a későbbi karrierje szempontjából, hogy az idős politikai bizottsági tagok elég gyakran utaztak a Fekete-tengerhez, és megálltak itt a ebben a megyében, és találkoztak rendre Gorbacsovval, és hát ketten is felfigyelnek, egyébként politikai alkatukat tekintve egymástól nagyon különböző Brezsnyev korszakbeli politikai bizottsági tag is felfigyelt az ambíciózus, tehetségesnek tűnő Gorbacsovra. Az egyik az ideológiai ügyekért felelős Szuszlov volt, a másik pedig Andropov, aki ez időtájt a KGB-nek volt az elnöke, és hát ők ketten lesznek azok, akik később egyengetik a politikai pályáját. Viszonylag fiatal ember, amikor a 70-es évek végén fölkerül Moszkvába, a KB egyik titkára lesz, de hát egy olyan területet bíznak rá, bár Stavropolból érkezve talán érthető volt, a mezőgazdaságot, ami azért sok jóval a szovjet korszakban nem kecsegtetett, ennek ellenére politikai karrierjét ezt nem töri meg, és már akkor, amikor Andropov halálát követően egy rövid 13 hónapos időszakban Csernyenko lesz, az akkor már nagyon beteg, Csernyenko lesz az ország első számú vezetője, akkor már többször előfordul, hogy mind a PB üléseket, mind pedig a KB titkárainak ülését ő vezeti, és ez az az időszak, amikor az első nagyon emlékezetes külföldi útját megteszi, mert az idős Csernyenko erre már láthatóan alkalmatlan volt. Ekkor jár Londonban, és Thatcher brit miniszterelnökkel találkozik, és ekkor egy találkozó után hangzanak el a brit miniszterelnöknek azok az elhíresült szavai, hogy ezzel az emberrel meg lehet egyezni. Nyilván jóval fiatalabb volt a politikai bizottság szinte valamennyi tagjához képest, a 60-as évek nemzedékében szocializálódott, tehát szemben azzal az idős garnitúrával, amelyik a politikai vezetés csúcsain volt, akik a 30-as, 50-es évek, tehát a sztálini korszak politikai milliójében érettek politikussá, ő egy más, tehát a hruscsovi olvadásnak a hangulatában lesz egyetemista, és mondjuk az első politikai benyomásait, élményeit ebben az időszakban szerzi, és ehhez képest lesz egy ilyen oldottabb politikus, és hát fiatalságának, intelligenciának köszönhetően ő nagyon gyorsan kitűnik környezetéből, szabadon beszél, nagyon szeret beszélni, jól és világosan beszél, ez különösen az idős Brezsnyev és társainak környezetében ez rögtön szembe ötlő volt.
Gorbacsov volt az, aki véget vetett a brezsnyevi pangás időszakának, 1986-ban meghirdette a perestrojkát, az átalakítást, a gazdasági politikai élet gyökeres átszervezését, és a glasnosti 1988-ban bevezetett jelszavával a politika társadalmi ellenőrzését. A Gorbacsov politikájának a központi eleme volt, a minden népnek szuverén joga van a választásra. A Szovjetunió az ő irányításával jutott el a több pártrendszer bevezetéséig, a demokratizálódás kibontakozásáig, ám nyilván demokráciáról ma már a putyini Oroszországban talán nem jó beszélni. Oroszországban mekkora szerepe volt Gorbacsovnak, vagy kivel jó hasonlítani Gorbacsovot?
Azt kell, hogy mondjam, hogy az orosz társadalom körében még mindig Gorbacsov messze nem kapja meg azt az elismerést, amit a teljesítménye a formátum alapján szerintem megérdemelne. Az a furcsa helyzet alakult ki, és hát ez nem ma jött létre, hanem már hosszú-hosszú éve így van, hogy külföldön sokkal inkább megbecsülik és tisztelik és elismeréssel adóznak Gorbacsov teljesítménye előtt, mint sem otthon, és ennek alig, hanem az lehet az oka, hogy különösen az utóbbi évek putyini politikája hihetetlen hangsúlyt fektet arra, hogy Oroszországot megint erősnek és a világpolitika kulcs szereplőinek tüntesse fel, és hát ebben a törekvésében nyilván rendkívül szomorú aktusnak tűnik a Szovjetunió felbomlása és annak a pozíciónak az elvesztése, amit a késői Szovjetunió politikailag, gazdaságilag és katonailag jelentett, és úgy tűnik, hogy az orosz társadalom egy része továbbra is egyfajta nosztalgiával tekint egykori nagyság és imponáló erőre, de szerintem ez már a késői szovjet korszakban is hát sok tekintetben látszólagos volt, a mostani Oroszországgal kapcsolatban pedig azt gondolom, hogy nagyon aránytévesztő az a kép, amit próbál Oroszország magáról kialakítani. Tehát Gorbacsovnak a hazai megítélése nem jó, lehet, hogy majd évtizedekkel később ez változni fog, bár ennek pillanatnyilag ellentmond, hogy van egy nagyon tekintélyes moszkvai közvéleménykutató központ, úgy hívják, hogy Levada központ. Ez a központ időről időre megkérdezi az orosz társadalmat, hogy mi a viszonya a 20. század elejétől az ország első számú vezetőiről, tehát azokról, akik II. Miklós orosz cártól kezdve az ország vezetőinek számítottak, és hát az a szomorú kép rajzolódik ki, nem mindig volt így, de hát itt a putyini korszak sokat tett annak érdekében, hogy a közhangulat ebbe az irányba alakuljon. Szóval az a furcsa kép alakult ki, hogy igazán népszerű az Brezsnyev, a Sztálin és Putyin, és mindazok, akik inkább felszabadulás, szabadságot hoztak, vagy próbáltak hozni, tehát Hruscsov, Gorbacsov és Jelcin, azok a kifejezetten népszerűtlen politikusok közé tartoznak. Nyilván, hogyha ezt megnéznénk képzettségi szint, vagy korosztályi csoportokra bontva, akkor ennél már jóval összetettebb lenne a kép, és egészen biztos vagyok benne, hogy a képzettek körében jóval többen elismerően ítélik meg Gorbacsov történelmi szerepét, és azt gondolom, hogy a fiatalok körében is, már amennyiben van erre vonatkozóan bármiféle releváns ismeretük, akkor inkább pozitív ez a kép. Szerintem, hogyha nagyon röviden kellene mindazt összefoglalni, amit az előbb ön is próbált néhány mondatban felrajzolni, akkor azt hiszem, és ezt tartanám talán a legfontosabbnak, hogy azt a félelmet próbálta valahogy eloszlatni, amely félelem noha többször megpróbálták enyhíteni, különösen a Hruscsov korszakban, de mégis ott maradt az orosz társadalmon belül a sztálini korszaknak az emléke, tehát egyrészt a félelem eloszlatása, tehát hogy nyíltan és bátran merjünk beszélni a nyilvánosság előtt is fontos közéleti ügyekben, és ez abszolút a társadalomhoz tartozó, ez olyan joga, ami megkérdőjelezhetetlen a társadalomnak. És talán még egy dolgot, amit egyébként meglepő módon Andropov vett észre, és hiányolt először az első számú vezető körében, azt, hogy hát ismerjük meg, hogy milyen is valójában ez a késői szovjet társadalom. Ez a felismerés egyébként először Andropovnál, az ugyancsak nagyon rövid, mindössze 16 hónapig az ország élén álló Andropovnál fogalmazódik meg, amikor ő az ország első számú vezetője, Én azt gondolom, hogy ezt az utat, ezt a pályát és ezt a célkitűzést vitte tovább Gorbacsov is. Tehát megszabadítani a polgárokat, a társadalmat attól a már-már genetikus félelemtől, ami nagyon sokakat jellemzőt még ebben az időszakban is. Másfelől pedig arra késztetni, főleg a társadalomtudósokat, de általában is a társadalmat, hogy próbálja megismerni önmagát. Ne különböző mítoszok, ne különböző ideológikus képek rajzolják ki a kontúrját az orosz társadalomnak, vagy még szélesebben a késői szovjet társadalomnak, hanem valódi kutatások és az őszinte beszéd. Szerintem ez a két fundamentuma, és szerintem visszatekintve, most már több mint 35 éves, hát a Szovjetunió felbomlás ugye 30 éves, 35 éve van, hogy 36. éve, hogy 85 tavaszán Gorbacsov első főtitkárrá vált. Szóval visszatekintve erre most már több mint 3 évtizedes helyzetre, azt hiszem, és az ő tevékenységére, azt hiszem, hogy én tehát a félelem eloszlatása és az önkritikus önképnek, a hiteles önképnek, társadalmi önképnek a kialakítása és az erre való buzdítás volt a legfontosabb teljesítmény, és erre épült föl az a megannyi reformkísérlet, ami aztán megbicsaklik, ami elakad, aminek egy részét a Jelcin talán tovább viszi, más része megakad, és ami pedig az utolsó évek, főleg 2014 az ukrajnai beavatkozástól az orosz politikában tapasztalható, az egy U betű, ami elkezd nagyon erőteljesen visszafelé jönni, visszafelé tartani.
Mielőtt megnéznénk, hogy hogyan húzták ki Gorbacsov alól az országot, beszéljünk egy picit arról, hogy mi a nyugat szemében Gorbacsov, mert ugye itt elhangzott az, hogy Oroszországban az emberek tekintélyes része a Szovjetunió összeomlásával és az azt követő káosszal kapcsolja össze az ő nevét, pedig kis túlzással azt is mondhatnánk, hogy az egész földet megváltoztatta. Ott van a hidegháború korszakának a lezárása, ott van az afganisztáni, illetve a mongóliai szovjet csapatkivonás, az atomleszerelést célzó egyezmény, ott van a német egység megvalósulása, a szovjet-amerikai csúcskonzultációk. Mi volt Gorbacsov a nyugat szemében, vagy mi kellene legyen a nyugat szemében?
Én azt hiszem, hogy a nyugat továbbra is a valódi értékén és fontosságának megfelelően viszonyul Gorbacsovhoz, és valóban, hát ha arra gondolok, hogy röviddel azt követően, hogy 85 tavaszán ő lesz az ország első számú vezetője, rögtön elkezd azon dolgozni munkatársaival, hogy azt a hosszú hiátust, ami a 79 végi afganisztáni bevonulásával a Szovjetuniónak létrejött, hogy tudnék évente nincs csúcsalálkozó az amerikai elnökkel, ez megszűnjön, és már 85 őszén Genfben sor kerül egy régen Gorbacsov találkozóra. Ez lényegében egy ismerkedés, semmiféle konkrét megállapodás akkor nem születik, de ezt követően egy olyan periódusa kezdődik a Szovjetuniónak, amikor évente találkoznak újra az első számú vezetők, sőt, akad olyan év 90-ben, amikor kétszer is találkoznak, tehát, hogy az a fajta elszigetelt helyzet, ami létrejött az afganisztáni beavatkozás után, az nagyon rövid időn belül megszűnik, mert Gorbacsov tisztában volt néhány dologgal, tisztában volt az ország romló gazdasági helyzetével, és azzal is tisztában volt, hogyha ezen változtatni akar, és javítani, és racionálisabbá és hatékonyabbá tenni a szovjet gazdaságot, és ezen keresztül látványosan, érdemben javítani a társadalom életminőségén, annak az egyik fontos feltétele, hogy ebből a fegyverkezési hajszából, amiben ismét belekerült a Szovjetunió, valahogy kivezesse az országot, és nagyon világos volt számára, hogy az Egyesült Államokkal kell valamiféle módus vivendi találni. És 86 őszén, tehát egy évvel az első genfi találkozó után Reykjavikban már meg is történik, hogy egy nagyon fontos lépés indul el ebbe az irányba. Ott Gorbacsov erre a találkozóra rendkívül komolyan készül, egy csomaggal érkezik, három dolgot szeretne megtárgyalni Reagannel, de kiköti, hogy csak akkor van megállapodás, hogyha mind a három kérdésben megtalálják a közös álláspontot. Ez a javaslat pedig egyrészt a stratégiai támadó fegyverek megfelelzését, tehát a nukleáris stratégiai erők megfelelzésére vonatkozott. A másik az a közép- és rövidebb hatótávolságú rakéták teljes leszerelésére vonatkozott. A harmadik pedig arra, hogy ekkor már az Egyesült Államokban javában folynak hát a kísérletek, vagy az előkészületek a csillagháborús terv megvalósítására, amit hivatalosan ugye stratégiai védelmi kezdeményezésnek hívnak, és az volt a lényege, hogy az Egyesült Államok azon törte a fejét, hogy a világűrbe tudjon telepíteni olyan védelmi rendszert, ami azt a stratégiai stabilitást, ami kialakult a SALT megalapodások nyomán, nyilvánvalóan felborította volna. És az volt a szovjet javaslat, hogy 10 évig az erre vonatkozó kísérleteket a laboratóriumi körülmények között tartja az Egyesült Államok. No, ha ebben a 3 kérdésben meg tudunk egyezni, akkor ez a csomag részünkről elfogadható. Ez nagyon fontos lett volna a Szovjetunió számára. Nagyon érdekesen alakult ez a tárgyalás, mert az első 2-re rábólintott régen, tehát hajlandó volt a támadó fegyvereket, nem csak korlátozni stratégiai támadó fegyvereket, hanem azokat megfelezni, és arra is hajlandó volt, hogy a közepes és rövid hatótávolsági rakétákat teljes egészében leszereljék. Ugye ezek voltak a Szovjetunió számára azok a fegyverek, amik a 70-es évek végén, ezek a Pershing rakéták, Pershing 2 rakéták, amiket ugye az afgán bevonulás után kezdtek telepíteni Nyugat-Európában, és Oroszország, vagyis akkor még a Szovjetunió arra is hajlandó volt, hogy ilyen kategóriájú fegyvereit mind az európai hadszintéren, mind pedig az ázsiai hadszintéren felszámolja. Tehát az első 2 pontban teljes volt az egyetértés, de a harmadikban régen nem volt hajlandó engedni, és emiatt ott 86 őszén nem született megállapodás, de rögtön hozzáteszem, hogy 81 decemberében Washingtonban aláírják a közepes és rövidebb hatótávolságú rakétát teljes megsemmisítésére vonatkozó megállapodást, aminek óriási jelentősége volt, és a sajnálattal tudjuk megállapítani, hogy a közelmúltban amerikai és orosz részről kölcsönösen felmondták ezt a szerződést, és aztán 1991. július legvégén aláírják a START 1 megállapodást, ami jelentősen elkezdte csökkenteni a hadrendben lévő stratégiai képességeit Egyesült Államoknak és a Szovjetuniónak. Tehát a 2 pont, amiben megegyeztek, néhány évi csúszással elfogadásra került, és hát valóban a Gorbacsov lesz az, aki nyilvánosan is bejelenti a Brezsnyev doktrína halálát. Erre 88-ban kerül sor, amikor már önmagában a látogatás is óriási dolog volt. Elment Jugoszláviába, ugye nagyon ellentmondásosan alakult a 20. század második felében a szovjet-jugoszláv kapcsolat. Elment Gorbacsov, hosszú-hosszú idő után jár első számú szovjet vezető a balkáni országban, és ott lényegében megismétli azt, amit pontosabban ott fejti ki először, hogy egyetlen egy, van egy közös nyilatkozata a JKS-t, a Jugoszláv Kommunistának szövetségével, közösen kiadnak egy nyilatkozatot, ez a Dubrovniki nyilatkozat, amiben úgy fogalmaznak, hogy egyetlen országnak, egyetlen kommunista pártnak sincs joga arra, hogy más országok kommunista és munkáspártjainak politikai és társadalmi irányvonalát meghatározza. Tehát lényegében először történik meg annak nyilvános kimondása, hogy többi nem ismétlődik meg 56, illetve 68. Hát ez is óriási dolog volt. Gorbacsov gondolta egyébként ezt a környezetre, illetve a sajátról nagyon pontosan lehet rekonstruálni, hogy a kelet-európai szövetséges államokban a társadalmakra kell bízni, hogy mit akarnak, milyen társadalmi berendezkedés közepette akarnak, körülményei közepette akarnak élni. Ő ebben a tekintetben azt gondolta, hogy ha ezt a jogot meg is kapják ezek a társadalmak, valószínűleg a társadalmi fejlődés irányát nem fogják megváltoztatni. Hát ennyiben naívnak bizonyult, de az óriási dolog, hogy világossá tette az akkor már nagyon idős kelet-európai, kelet-közép-európai politikai vezetők számára, hogy arra ne számítsanak, hogyha bármiféle probléma merülne fel országukba, majd szovjet csapatok fognak a segítségükre sietni. Tehát ezt a fajta szabadságot nekünk, a köztes Európa társadalmainak mindenképpen ő volt az, aki meghozta, és hát ezen belül pedig hát különösen fontos és szimbolikusan is fontos jelentősége volt annak, hogy belement a német egység létrejövetelébe, és hát abban is, hogy kivonta a csapatokat Afganisztánból, abban is, hogy elkezdte újra a tárgyalásokat Kínával, és ott is ennek a tárgyalásnak, vagy ehhez a tárgyaláshoz, vagy a kapcsolatrendszerhez kötődően történik meg Mongóliából a szovjet csapatkivonás. Tehát nemzetközi politikai téren nagyon sokat tett annak érdekében, hogy az a feszültség, amely hosszú időn keresztül, különösen a második kis rövid hidegháborús időszakban, tehát a 70-es évek végi afganisztáni bevonulást követve jellemezte a világpolitikát, az lehetőség szerint minél gyorsabban eltűnjön.
Ez Bíró Zoltán történész, egyetemi oktató, a magyar nyelvterület egyik legelismertebb Oroszország szakértője, a Naprakész vendége. Mihály Gorbacsov 90. születésnapja apropóján beszélgetünk. Hogyan húzták ki Gorbacsov alól az országot, és itt a húzták ki alól az országot alatt nem csupán azt értem, hogy hogyan vesztette el a politikai tisztségeit, hanem arról is, amiről itt korábban beszélgettünk, hogy az emberek tekintélyes része a Szovjetunió összeomlásával és az azt követő káosszal kapcsolja össze a nevét. Mindez Boris Jelcin számlájára írható, vagy azért a magát sokszor istennek képzelő Vlagyimir Putyinnak is volt szerepe az ő elsüllyesztésében? Gondolok itt a szovjet birodalmi múltra, a Vörös Hadsereg második világháborús győzelmének a nosztalgiájára.
Hát abban, hogy a mai kép, az uralkodó kép Gorbacsovról negatív az orosz társadalom nagy többségeiben, abban azt hiszem, hogy alapvetően Putyin és környezete a felelős. Annak ellenére is, hogy hát Jelcinnel sem volt kifogástalan a kapcsolata Gorbacsovnak, de Jelcin ebben a tekintetben azt hiszem sokkal, de sokkal visszafogottabb volt, és semmiképpen nem dolgozott azon nagyon tudatosan és kitartóan, hogy lerombolja Gorbacsov mítoszát, vagy Gorbacsov pozitív képét. Ez egy későbbi periódus. Egyéb iránt Putyin azon is erőteljesen munkálkodik, és környezete, hogy a jelcini korszakot is, aminek persze tudjuk, hogy nagyon sok hiányossága volt, de a jelcini korszakot is a valósághoz képest is sokkal-sokkal sötétebb képű, sötétebbre fesse, és hát olyan fontos körülményeket elhallgasson, aminek hiányában egyáltalán nem tárgyszerű az a kép, amit ma az orosz társadalom felé sugalni próbálnak. Na de abban, hogy Gorbacsov, tehát egy dolog az, hogy az utókor most milyen képet alakít ki, vagy milyen képet formál Gorbacsovról, és más dolog, hogy az ő pozíciója hogyan gyengül meg, ráadásul néhány év után, mégpedig néhány olyan év után, amikor nagyon népszerűvé válik a Szovjetunióban is. És hát nem beszélve arról, hogy a 80-as évek végén, amikor ellátogat különböző kelet-európai országokba, az úgynevezett szatellit államokba, hát ott félistenként ünneplik, megváltóként fogadják, és hihetetlen remények kapcsolódnak hozzá, hiszen ő volt az, aki szinte valamennyi korabeli idős pártvezetőhez képest a modernitást, a reformokat, a megújhodást, a szabadság szellemét jelentette. Tehát valóságos győzelmi menet volt. Hát nehéz elképzelni, vagy nehéz volt elképzelni korábban, hogy szovjet vezetőt ebben a térségben ilyen eufóriával fogadjanak ezek a társadalmak. Az más kérdés, hogy azok a reformok, amiket elindított, azok nagyon ellentmondásos eredménnyel jártak magán az országon belül. A gazdaság teljesítménye, ami egyébként a 70-es évek közepétől a növekedés üteme megbicsaklik, növekszik ugyan a hivatalos adatok szerint a szovjet gazdaság, de egyre lassulóbb ütembe, és hát nagyon gyorsan különböző mizériák alakulnak ki, alapvető közszükségleti cikkek tűnnek el, a cukortól a gyufáig, a nagy bányavidékeken el tud tűnni a szappan, és egészen furcsa dolgok esnek meg, aminél hát máig sem lehet pontosan tudni, hogy mi állt a háttérben. Minden esetre a hétköznapi élet nem egy területen nehezebbé válik, ennek ellenére az orosz társadalom, és még szélesebben a szovjet társadalom nagy része hát hihetetlen reményekkel és várakozással tekintett hosszú-hosszú időn keresztül Gorbacsovra. De egy idő után hát megjelentek paradox módon épp annak következtében, hogy ő bízott abban, hogy a társadalmi aktivitást föl lehet ébreszteni, megjelentek azok a hát társadalmi csoportok, pártkezdemények, amelyek már nagyon lassúnak, komótosnak érezték a reformokat, és azt gondolták, hogy gyorsabban, határozottabban kellene lépni. Maga Gorbacsov persze szeretett volna haladni, bevezette a többes jelölést, tehát elképzelhetetlen volt, az, hogy továbbra is egyetlen jelölt közül lehessen választani, mert maga a fordulat is megmosolyogtató, hanem mindenképpen többes jelölést kellett tartani mind a pártiségek, mind a tanácsi választásoknál. Lehetett látni, hogy valamilyen módon próbálja aktivizálni a társadalmat, demokratizálni, és a jogot valahogy olyanná tenni, olyan eszközé tenni, ami egyre inkább közelíteni a szovjet politikai rendszert és annak működését a konszolidált liberális demokráciákhoz. De nagyon fontos leszögezni, hogy Gorbacsov bízott abban, hogy a szocialista vagy a szovjet típusú társadalmi rend az megőrizhető és reformálható. Tehát ő nem akarta ezt megszüntetni, nem akarta ezt felszámolni, és mondom sem kell, hogy magát a szovjet államkeretet se szerette volna megszüntetni, de az események egy idő után úgy tűnik, hogy kikerültek az ellenőrzése alól, többek között a romló gazdasági teljesítmény miatt, és többek között amiatt, hogy a szövetségi központ abroncsa, hogy elkezd kevésbé feszesen működni és összetartani a Szovjetuniót, hát megjelennek először különböző etnikai konfliktusok a periférián. Ugye 88-ban, ugye Szumgaitban van egy nagyon drámai örményellenes pogrom, és aztán hasonló konfliktusok számos helyen történnek majd Szovjetunió szerte. Másfelől pedig egy idő után már nem csak a periféria egymás mellett élő népeinek elfojtott konfliktusai jönnek a felszínre, hanem különböző helyeken, a Baltikumban, illetve Grúziában, hát a szecesszió. Tehát, hogy az a fajta politikai mozgás, ami szeretné a Moszkvától való függést egyre inkább lazítani, és hát ezekre a kihívásokra a kompromisszumkész és kompromisszumokat kereső Gorbacsov egyre nehezebben találta a megoldást. És hát mind a gazdaság problémái, a politikai feszültségek, fönnő egy nemzedék, itt ez alatt a néhány év alatt, amelyik már nem a kommunista pártban látja a megoldást, sőt, fölmerül a többpártiságra való áttérés, egyébként a többpártiság megengedése és alkotmányba illesztése lesz a feltétele annak, hogy őt aztán megválasztják szinte az utolsó pillanatban a Szovjetunió elnökévé, 91. márciusában. Ugye ez egy alku volt a népképviselő kongresszusának, egy nagyon jelentős, befolyásos képviselőcsoportja ahhoz a feltételhez kötötte magának az intézménynek az elfogadását, illetve Gorbacsov szovjet elnöki választását, hogy kiveszik a szovjet alkotmányból, a Brezsnyev idején, a 70-es évek végén elfogadott alkotmányból azt a hatodik cikkelyt, amely ezt az állampárti státuszt, a kizárólagosságot biztosította a Szovjetunió kommunista pártjának. Tehát a folyamatok, ahogy elindulnak, nagyon sokféle és szerteágazó dolgok történnek a Szovjetunióban, és egy idő után ezek feletti ellenőrzést elveszíti, mind türelmetlen, radikálisabb reformot követelők egyre erőteljesebbé válnak, és hát megjelennek azok a konzervatív hangok, most itt szituatív értelemben mondom a konzervatív jelzőt, akik viszont úgy gondolják, hogy túl messze ment, ennek az lesz a vége, hogy mind a szovjet típusú rendszer összeomlik, mind pedig végül a Szovjetunió is megszűnik létezni, mint ahogy az 91. decemberében be is következett. Úgyhogy valaki nagyon szellemesen azt mondta, hogy Gorbacsovban érdekes módon kombinálódik a machiavellista és a Don Quixote-t idéző alkat, tehát egyfelől nyilván kiválóan ellavírozott a párt a nomenklatúra világában, és azokat a politikai praktikákat nyilván jól ismerte, ami egyáltalán lehetővé tette, hogy ennek a hierarchiának a csúcsára kerüljön, és sokáig tudta a pártot magam mögött vinni és befolyásolni, és azokat a döntéseket valahogy elérni, amit fontosnak talált, de közben benne volt a Don Quixote-i vonás is, hogy ez a romantikus, nagyszabású változásokat igénylő politikai vonás, ami hát végül is ezt az ellentmondásos eredményt szülte, amivel az ő korszaka 91 végén befejeződött.
Mi az oka annak, hogy az orosz hatalom, legalábbis úgy látszik innen Romániából, bevallom én az orosz sajtót, mivel nem bírom a nyelvet, nem olvasom, csak a nyugati sajtót, de az látszik abból, hogy az orosz hatalom, mintha nem is venne tudomást Gorbacsovról, pedig ő most is és folyamatosan is fogalmaz meg komoly kritikát a jelenlegi vezetés felé, például és ez talán az egyik legaktuálisabb most, azt mondta, hogy az erős állam nem erőszakra épül, az erős állam az elsősorban demokratikus.
Így van, ő általában inkább külpolitikai kérdésekben nyilatkozik meg, ha még megnyilatkozik, de időről időre tud a belpolitikával kapcsolatban is nagyon, nagyon is kritikus mondatokat megengedni magának. Igen, hát nyilván ezért sem kedveli a putyini korszak, és személy szerint azt hiszem Putyin sem Gorbacsovot, és hát nyilván jó egy csomó felelősséget áthárítani rá, és azt bemutatni, hogyha nincs a Gorbacsov, és nincsenek ezek a gorbacsovi reformok, akkor valószínűleg itt egy erős és dinamikusan növekvő Szovjetunióban élnénk, ami hát erősen kétséges. Ha nincs Gorbacsov, akkor lehet, hogy a Szovjetunió még évekig, vagy akár évtizedekig is létezhetett volna, csak az a kérdés, hogy milyen áron. Hiszen azt hiszem, hogy az elit körében is nem kevesen tudták, hogy itt súlyos gondok és problémák vannak a gazdaságban, a társadalom és a politikai rendszer működésében, úgyhogy Gorbacsov kétségtelenül kulcsfigurája volt a reformoknak, és hogyha felülről nem indítja a reformokat, akkor még egyszer mondom, ez az agónia, ez hosszan elhúzódott volna, de hogy agónia lett volna, az egészen bizonyos. Tehát megérett a Szovjetunió a 80-as évek derekára, sőt már korábban is, hogy itt valamiféle nagyon mély, nagyon komoly reform folyamat induljon el. Az más kérdés, hogy hát amikor ebbe a folyamatba belekezdett Gorbacsov, jószerével két dolgot tudott vagy sejtett, hogy valahogy demokratizálni kellene a rendszert, valahogy ilyen emberarcúbbá tenni ezt a szocializmust, a hétköznapi életnek egyfajta humánusabb formáját kellene valahogy elérni, másfelől pedig a gazdaságot sokkal, de sokkal racionálisabbá, sokkal hatékonyabbá kéne tenni, de hogy hogyan lehet eljutni, mik azok a konkrét lépések, amelyek e két cél elérésében segítségére lehetnének, hát arról nagyon homályos elképzelései voltak, és hát ez lehet is látni a 86-87-es periód, 87 első feléig, hogy nagyon keresi, hogy mi is lenne az az út, vagy mik lennének azok az eszközök, amik segítenének ebben. Összességében én azt gondolom, hogy majd az orosz társadalom is, ha sikerül ebből az újabb stagnálásból, ahová jutott az utóbbi években Oroszország, valahogy kikecmeregnie, és valami új perspektíva nyílna Oroszország előtt, akkor végülis Putyin most már 21. éve, tehát 3 évvel már hosszabb ideje van hatalmon, mint annak idején Brezsnyev volt, amit ugye sokan nagyon szellemesen, mint történelemszünetet jellemeznek, tehát amikor megáll az idő, na egy kicsit a késői brezsnyevi korszakra kezd emlékeztetni ebben a tekintetben ez a késői putyini korszak is, bár ez a késői jelző egyelőre nem tudom, hogy mennyiben megalapozott, tehát hogy valóban egy közeli távozás előtt vagyunk, vagy itt is még hosszú-hosszú évek várnak ránk, hogy valamilyen új dinamizmus alakuljon ki Oroszországban. Szóval azt gondolom, hogy nyugaton méltán ismerik el az ő teljesítményét, és én azt hiszem, nem csak arról van szó, hogy azok ismerik el, akik némi cinizmussal örömmel gondolnak arra, hogy nincs a Szovjetunió a gonosz birodalma, hanem azok az emberek is, akik egyfelől szerettek egy békésebb világban élni, és azok az emberek is, akik azt mondják, hogy a Szovjetunió területén élő népeket is megillet az a jog, hogy szabadon és jobb körülmények között éljenek, mint amit a késői Szovjetunió biztosítani tudott számukra.
Egy kérdés erejéig jöjjünk közelebb Moszkvától Bukarest felé. Menjünk egészen pontosan Bukarestbe. 1989. december 22-e a Központi Pártbizottság erkélye. Itt ült ki először nyilvánosan a Nikolai Ceausescu arcára a történelmi értetlenség, pedig nyugdíjemelést ígért, és többet is tévészhettünk. Az akkori történetnek a népmesei szereplői a terroristák, de az már jobban közelít a valósághoz, hogy a forradalom, vagy ha úgy tetszik, a rendszerváltás élvezte a Szovjetunió, élvezte Mihály Gorbacsov támogatását, és ott van például a népi küldöttek második kongresszusának a december 22-i Románia népéhez intézett nyilatkozata, amely határozott támogatásáról biztosította a román nép igazságos ügyét, és ne feledjük azt sem, hogy Nikolaj Ceausescu sztálini hagyományokat öröklő berendezkedése már egyáltalán nem illett bele abba a Gorbacsov nevével fémjelzett szovjet külpolitikába, amely, mint elhangzott, a demokratikus átalakulás szólama alatt egyre inkább a modus vivendi kialakítását szorgalmazta Szovjetunió és az Amerikai Egyesült Államok között. Egyértelműen kijelenthetjük azt, hogy Gorbacsov, vagy ha úgy tetszik, a szovjet vezetés engedte el Nikolaj Ceausescu kezét?
Hát ezzel kapcsolatban azt tudom felidézni, amit az egyik legközelebbi munkatársa, külpolitikai főtanácsadója, Anatoli Csernyájev a visszaemlékezéseiben 6 év együtt Gorbacsovval című kötetében leír. Ő arra emlékszik, és azt jegyzi le ebbe a memoárban, hogy Gorbacsov szűk körben egyrészt annak a véleményének adott hangot, hogy itt Kelet-Közép-Európában nem lesz itt probléma, de egy embert mindig kiemelt, ez Ceausescu volt, akivel kapcsolatban, még egyszer mondom, szűk körben, szűk munkatársi körben sokszor megemlítette, hogy rosszul fogja végezni. Egyébként általában is Gorbacsov, megint csak Csernyájevtől lehet ezt tudni, nem nagyon szerette a társaságát ezeknek az idős, gerontokratikus pártvezetőknek, amennyire lehetett, kerülte is azokat az alkalmakat, amikor velük kellett együtt lenni, miközben persze a Szovjetunió továbbra is igényt tartott arra, és az SKP, hogy a nemzetközi kommunista és munkásmozgalom hát meghatározó tényezője és irányítója maradjon. Ennek ellenére, és ezt Gorbacsov visszaemlékezéseiből is lehet tudni, két emberrel kapcsolatban voltak szimpátiái, az egyik Jaruzelszky volt, és ennek az volt az oka, hogy valahogy hálás volt a maga részéről Gorbacsov, hogy itt a 80-as évek elején Jaruzelszky átvállalta a rendteremtést, és nem kellett a szovjeteknek bevonulni. Bár nagy kérdés egyébként, hogy megmerték volna tenni azt követően, hogy a 70-es évek végén bementek Afganisztánba, és hogy milyen rideg fogadtatás lett a következménye. Maga Andropov is az egyik politikai bizottsági ülésen azt mondta, hogy az intervenciós kvótánkat kimerítettük, tehát lehet, hogy fenyegetőztek, és a lengyel elvtársaknak időnként mondtak ezt-azt, de nem biztos, hogy elszánták volna magukat. Mindenesetre Gorbacsov nagyon hálás volt azért, hogy a lengyel hadsereg oldotta meg ezt a problémát. A másik figura, aki iránt szimpátiával volt, az Kádár, de ez nem volt kölcsönös. Kádár, aki életének ebben a végső szakaszában már hát egyre kevésbé mérte föl adekvátan a helyzetet, de talán még itt Gorbacsov korai éveiben ezt elég pontosan talán követni tudta. Ő bizalmatlan volt, és félt, hogy túlságosan siet Gorbacsov, és hát azt a kockátot látta benne, hogy ott valamiféle tisztázatlan, ellenőrizetlen folyamat indul el. Tehát nem volt kölcsönös ugyan a szeretet, de Gorbacsov nagy respektussal tekintett Magyarországra, és hát nagyon furcsa dolgok történtek, amik évtizedekig nem történtek meg korábban, hogy a szovjet vezetés kész volt bizonyos kelet-közép-európai példákat, mint jó példát kiemelni, és nem önértéken volt a Szovjetunió minden tekintetben a legjobb, és például hát a 68-as magyar gazdasági reformokról is ebben az időszakban nagyon elismerően, vagy legalábbis a tanulságok levonása szempontjából nagyon fontos tapasztalati forrásként emlegették. Szóval én azt gondolom, hogy abban, hogy Ceausescu kezét elengedték, nagyon sok lehet, többek között ezek az intim körben elhangzó megjegyzések is arról árulkodtak, hogy hát Gorbacsov nagyon pontosan tudta, hogy Ceausescu képtelen bármiféle reformra, és az a fajta csökönyössége, és az a fajta teljes elszakadása a romániai társadalomtól, az semmi jóra nem vezet, és amikor kialakult a helyzet, akkor biztos vagyok benne, hogy föl sem merült a szovjet vezetésben, hogy bármiféle módon is segítséget nyújtson Ceausescunak.
Zárásként 2009-ben az Euronews-nak adott interjúban Gorbacsov azt mondta, nem igaz az, hogy nem sikerült végrehajtania a terveit, éppen hogy sikerült, hiszen a demokratikus reformoknak köszönhetően a perestroika végül is győzött.
Hát azt gondolom, hogy a politikusoknak időnként kell ilyeneket mondani, de mégsem gondolom, hogy teljesen alaptalan mindaz, amit Gorbacsov állít. mert azt gondolom, hogy az az orosz társadalom, amit manapság látunk, biztos nem lenne ilyen, hogyha Gorbacsov 85 és 91 között nem indítja el azt a folyamatot, ami ott végül elindult, megszakadt, nem valósulhatott meg teljes egészében, részben azért, mert egy kicsit ilyen fából vaskarika akart lenni, mert kiderült, hogy azok a reformok abba a társadalmi keretbe nehezen illeszthetőek. Szóval biztos vagyok benne, hogy ma nem lenne az a figyelmet érdemlő része az orosz társadalomnak, amelyeknek európaiságával kapcsolatban a legkisebb kétségem sincs. Ez a nemzedék ezzel a tudással, ezzel a szemlélettel biztos, hogy nem jelent volna meg, hogyha ezeket a folyamatokat akkor Gorbacsov nem indítja el. És azt hiszem, ennél több, hogy itt fölnőtt egy olyan nemzedék, amelyik politikai félelem nélkül fontos közügyekről hajlandó és nélkülözhetetlennek gondolja, hogy nyilvánosan beszéljen, ha kell tiltakozzon, ha kell akkor is tiltakozzon, hogyha a tiltakozásának hihetetlen egzisztenciális kockázata van, hát azt hiszem, hogy Gorbacsov 6-7 éve nélkül ez teljesen elképzelhetetlen lenne. Úgyhogy ilyen értelemben azt hiszem, ezek a mondatok megállnak, és igazat kell adja Gorbacsovnak, ha nem is a szó közvetlen értelmében, de ebben a tágabb értelmében mindenképpen.
Abban bízva, hogy az idősebb generációban ébresztett nosztalgia mellett a fiatalokhoz sikerült közelebb vinnünk a 20. század egyik kulcsfigurájának, Mihajlo Gorbacsov személyét, Ezbíró Zoltán történésznek, egyetemi oktatónak, Oroszország szakértőnek köszönöm ezt a tartalmas beszélgetést.
Köszönöm szépen én is, és a legjobbakat kívánom.
Önöknek, kedves hallgatóim, köszönöm a figyelmet, hamarosan Benedek Botond kollégám jön a legfrissebb hírekkel, én pedig holnap a 17 órai híradó után ismét itt leszek, az ország idei költségvetéséről fogunk beszélgetni. Farkas Istvánt hallották, a viszonthallásra.